A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Kellemes délután, szép estét kívánok mindenkinek. Ez a Trend FM-en a nap vendége műsorunk. A vendégem, a nap vendége nálunk ma a High Ventures Startup üzletág vezetője Dráfi György. Én Ércfalvi András vagyok. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Egy új tőkealapról beszélünk, egy új tőkealap indulásáról. Miután a célzottak a startupok, ezért talán érdemes azzal kezdeni, amit én néztem is, hogy kb. 10 éve van a High Venturesnél, ugye 10?
Igen, most lesz idén 10 éve. Kimondani is hosszú idő lesz.
Azt is néztem, hogy a startupokkal is jó pár éve foglalkozik a High Venturesen belül, ugye?
Igen. Tehát 2017. februárban csatlakoztam a High Venturesen, amikor egyébként elindult magam a vállalkozás is, tehát hogy ez tényleg hosszú idő.
Szóval arra gondoltam, hogy egy picit, mielőtt az új termékről, az új tőkealapról, az új lehetőségről beszélgetnénk, egy picit értékelje már a hazai startup helyzetet, kultúrát, ökoszisztémát, hogy honnan, hova jutottunk. Szóval, hogyha most valahol a gazdaságban segíteni kell a startupoknak, akkor az majd ki fog derülni talán a felvezetésből, hogy miért, milyen ponton, milyen fejlettségi szinten, milyen szektorokban, milyen startupokat kell valamilyen módon segíteni, és mivel. De mi most a helyzet? Hogy lehet ezt lefesteni?
Én egy sokkal fegyelmezettebb és tudatosabb működés zajlik mind a hazai, mind pedig a nemzetközi piacon is, fenntartható üzleti modellekkel, valós piaci igényekkel és bizonyított technológiák, amik előtérbe kerülnek. Hogyha azt vizsgáljuk alapkezelői, illetve befektető oldalról, akkor azt láthatjuk, hogy továbbra is a állami, illetve EU-s források azok, amik dominálnak. A magántőke továbbra is kivár, ezzel azt értem, hogy a magántőke aránya azért jóval kevesebb nálunk, mint az a fejlettebb ökoszisztémával rendelkező országok esetén, illetve azt is hozzátenném, hogy rajtunk kívül is azért számtalan más piaci VC vagy inkubátor dolgozik, akik azért vagy közvetett, vagy közvetlen módon, vagy állami, vagy EU-s forrásokat kezelnek, ami önmagában egyébként nem probléma, de a célunk az, hogy ez a magántők arány az ilyen 5-10 év múlva azért megváltozzon, és már a korai fázisban is
lássanak benne fantáziát,
és a magántőke is megjelenjen. Hogyha a startup oldalról vizsgáljuk, akkor pedig azt látjuk, hogy azok a korai fázisú induló vállalkozások lesznek sikeresek, akik relatíve korán tudnak már árbevételt realizálni, illetve külföldi traction, tehát külföldi megjelenést felmutatni. Ez persze iparáktól eléggé eltérő lehet, tehát azoknál a szegmenseknél például, ahol mondjuk a deep tech, med tech, ahol a fejlesztési időszak meglehetősen hosszú, a természetesen nem elvárás az, hogy már az első évben...
Tehát ott nagyobb a türelem.
Igen. Tehát ott nem elvárás, hogy az első vagy a második évben már árbevételt tudjon bemutatni, illetve az sem elvárás, hogy külföldi megjelenés legyen, de azért általánosságban elmondható az, hogy azok a startupok lesznek sikeresek, akik árbevételt elérnek, és ezt az árbevételt évről évre duplázzák, vagy pedig triplázzák, és külföldi piacokon megjelennek. Tehát van egy validált üzleti modelljük, vannak már ügyfeleik, és masszív árbevételt termelnek, tehát ezek, amiket keresnek a VC-k, főleg a későbbi fázisokban, ezek lesznek a sikeresek. De hogyha a 2025-öt mondanánk, akkor az elindult egy élénkülés, nem csak a nemzetközi, hanem a hazai piacon is, de teljesen őszintén volt honnan elindulni, hiszen a 2020, majd az azt követő 21-es évet, amikor is a csúcson volt mind a befektetési darabszám, illetve a volumen, például 2021-ben körülbelül 240 milliárd dollár tőkekihelyezés történt globálisan, ami egy óriási szám, de hazánkban is több mint 250 darab cég kapott, startup cég kapott befektetést, ami tényleg egy óriási szám, tehát ez volt tulajdonképpen a startupoknak az aranykora, ez a 2021, tényleg itt a csapból is ők folytak, viszont ezt követően elindult egy konszolidáció, mind nemzetközi, mind pedig a hazai piacon is, ami teljesen érthető, hiszen ugye a piaci környezet is megváltozott, ugye a kamatok elkezdtek ugye nőni, és emiatt a befektetők a kevésbé kockázatos eszközök irányába kezdtek el menni, és így főleg a korai fázisú befektetések terén azért jelentősen
volt visszaesett. Egy óvatosság.
Volt egy óvatosság, és jelentősen visszaesett a befektetések darabszáma, és ez a 22-23, amikor egyébként volt rendelkezésre álló forrás, de inkább ugye ezek a cégek, az alapkezelők...
A biztosra mentek,
és a saját portfóliókban adtak inkább finanszírozást. Nyilván voltak új befektetések is, de jól elmaradt az előző évekhez képest. Aztán 2024-ben az AI megjelenésével ugye elindult egy élénkülés, már elmondható, hogy minden harmadik befektetés az valamilyen szinten az AI-hoz volt köthető, de hát ez érthető is. És ez a trend egyébként 2025-ben folytatódott, és már a korai fázisban is tapasztalható volt ez a fellendülés. Ráadásul nem csak nemzetközi szintén, hanem a hazaiaknál is, tehát a magyar startup világban is azt látjuk, hogy azért jó pár startupnak sikerült nem csak hazai VC-től, hanem külföldi alapkezelőtől is forrásokat bevonni, tehát tényleg elindult egy élénkülés. Azért azt viszont nagyon fontos hozzátenni, hogy ebben a korai fázisban a rendelkezésre álló tőke nagysága az továbbra is korlátozott. Legfőképpen itt, amit már korábban említettem, ez a medtech, deeptech iparágat érinti, ahol tényleg a fejlesztési időszak nagyon-nagyon hosszú lehet. Tehát itt úgy kell képzelni, hogy egy fejlesztés akár 5 évig is eltarthat. Nekünk is van egy cégünk a portfólióban, egy medtech cég, ráadásul ezt több más társbefektetővel finanszírozzuk közösen, ahol van szakmai befektető, van pénzügyi befektető is, és ez a cég tényleg nagyon jól halad, és már 1,5-2 éve elért arra a pontra, hogy magát a terméket kifejlesztette, és már dobná piacra, hogy aztán árbevételt tudjon
generálni. De mire az átfut mindenen?
De még úgy itt vannak engedélyek. Olyan engedélyek, amiket ugye be kell szerezni, ráadásul nem a magyar hatóságoktól, hanem vagy az Európai Unió, vagy éppen Amerikából, és nagyon el tud ez húzódni ez a folyamat, mondom, 1,5-2 évig is, úgy, hogy nem azért, mert a csapat nem adja be azokat a dokumentációkat, amik egyébként kell.
Hanem mert egyszerűen meg kell adni az időt hozzá.
Hanem igen, meg egyszerűen el tud húzódni, és ugye arról beszéltünk, hogy 5 év mire lefejlesztette valaki a terméket, majd még 2 év mire megkapja az engedélyt, és ezt valakinek finanszírozni kell. És hogyha nem lennének itt ezek a befektetők rajtunk kívül is, akkor ugye azt látnánk, hogy egyszerűen megállt itt a történet, nincs aki finanszírozza, és ez nagyon fontos hozzátenni, hogy ebben a szakaszban ugye más befektetőt bevonni nagyon nehéz, mert mindenki várja, hogy jöjjön meg az engedély, ha megvan az engedély, akkor már ugye el tudjuk kezdeni értékesíteni magát a terméket, szolgáltatást, de ez egy kivárás. Tehát azért mondom, hogy nagyon nehéz, és itt azért van egy űr, és ezért is, és a másikok, ami egyik legfontosabb, hogy ugye a korai fázisban ugye a maga a bedőlési valószínűség is a legmagasabb, hiszen ugye ebben a korai fázisban jellemzően ugye a cégekben a potenciált látjuk, tehát hogyha még nincsen validált üzleti modelljük, nem termel árbevételt, akkor ugye az még egy...
Még nem látjuk, hogy muzsikálnak,
hát
ugye?
Nem látjuk, tehát hogy azért ez tényleg egy nagyon kockázatos, tehát itt van egy finanszírozási gap, van egy finanszírozási űr, amit a piaci szereplők nem szívesen finanszíroznak teljesen érthető okból. Nem azt mondom, hogy nem történik, mert minden évben azért Magyarországon is van egy-két olyan csapat, aki ebben a korai fázisban kaphat finanszírozást, de azért nem jellemző. Erre vannak különböző programok is, amik elindultak Magyarországon, ilyen például a Startup Factory pályázat, ahol inkubátorok jelentkezhettek, és ezek az inkubátorok aztán finanszírozták ezeket a korai fázisú.
Tehát ilyen áttéttel, ha úgy tetszik.
Hát igen,
segítsége vagy közvetítése.
Igen, nem csak pénzt, hanem szakmai tudást is tudnak biztosítani ezeknek a cégeknek. Csak ugye ezek az összegek, most nem tudom pontosan, de azért átlagosan ilyen 15-35 millió forint közötti összegek, ami egyébként nagyon jó, hogy elinduljon egy startup az életpályán, de arra semmiképpen nem elég, hogy elérjék azokat a célokat, hogy aztán egy következő körös befektető talán beüljön. Tehát azért vannak programok, vannak dolgok, amik tényleg nagyon jól működnek, de itt azért van egy gap, de ez nem csak Magyarországra, ez világon mindenhol jellemző. Ugyanakkor azért még kiemelném, hogy azért az elmúlt években végül ment egy ilyen no-code, low-code, AI coding folyamat, ugye, ami azt jelenti, hogy a startupok sokkal költséghatékonyabban és gyorsabban tudnak fejleszteni, tehát ez kicsit azért ez viszont segíti.
Tehát rövidíti azt a fázist, amíg nem termel.
Ez nem azt jelenti, hogy az 5 éves
az 3 hétre rövidül.
Igen, az 3 hét vagy 2,5 év, nem, de azért lehet gyorsabban is haladni előre.
Két dolgot is kérdeznék. Az is jó, hogyha tőke több helyről jön, ugye? Tehát nem csak állam, valami, és nem csak nem, tudom, nem a high venturesnek kell segítenem, van maga. Erről beszélt az elején. De az érdekes, tehát amikor többféle tőke van mondjuk egy startupban, mert akkor én lehetek türelmesebb, mert én vagyok az állam, vagy én magántőke vagyok, meg angyalka vagyok, meg bármi lehetek, és talán türelmetlenebb vagyok. Az már nehéz, mikor különbözőképpen noszogatják azt a startupot, nem? Vagy kevésbé türelmesek. Nem tudom, hogy ilyenkor ezt lehet egyfajta szintézis teremteni ebben.
Hát ezt nagyon jól látja, tehát amikor ugye társbefektetésre valósul meg egy befektetés, amikor mondjuk van 3-4 szereplő, és minden egyes alapkezelő ugye különböző alapokat kezel. Az alapoknak van egy befektetési időszaka, ami lehet 5 év, 6 év, 7 év, nagyon nem mindegy, hogy egy VC mikor fektet be a befektetési időszak elején, vagy akár a végén. Mert ugye az egy dolog, hogy meddig fektetett be, de utána azért ezek jellemzően zárt alapok, ami azt jelenti, hogy valamikor ki kell szállni ezekből a cégekből, és lehet, hogy valakinek erre 4 éve van, valakinek erre 10 éve van, és ez most teljesen független attól, mi állami szereplő vagyunk, vagy pedig piaci, vagy fordítva, hiszen ez eltérő tud lenni. Tehát, hogy ilyenkor előfordulhat olyan helyzet, hogy több befektető van, de valakinek ideje korán ki kell szállni. Tehát, hogy ilyenkor előfordul az, hogy ugye lesz egy következő körös befektetés, ahol a befektető nem csak a cégbe teszi bele a pénzt, hanem ki is vásárolja.
Tehát cserélődnek a
szerepbe. Igen, cserélődnek. Igen, tehát ez előfordul, tehát és ez igen gyakori.
A másik, ha már azt kérdeztem, hogy 10 év high ventures, meg jó pár év startupokkal való foglalkozás, ugye az ön esetében startup üzletek vezetőd rá, figyelj, hogy a high ventures és egy új tőkealap indulásáról beszélgetünk, startup világot festi most le, és majd mindjárt ennek a konkrétumok, az összegek, a futamidő, sok minden más, meg a feltételek. Csak amíg az jutott eszem, hogy nem említette a Covidot, pedig azt hittem, hogy mondja majd ott az aranykornál, meg hogy változik. Én meg azt gondoltam, hogy most a helyzet az elmúlt hetekben, hónapokban, vagy az elmúlt 4 évben azért az itt erősen változott itt a régióban, meg most már globálisan a világon, és ott a különböző háborúkra gondolok, hogy ilyenkor a tőke meg még óvatosabb.
Igen.
Eddig ugye arról beszélt, hogy azért gyorsan szeretne a tőke, most meg azt gondolom, hogy még gyorsabban szeretnék, mert nem tudom egészen pontosan, hogy hónap után hol mi fog történni. Hogy ilyenkor egy ilyen lehetőség, mint az önöké, az annak a szerepe felerősödik.
Nem mondanám azt, hogy felgyorsult, tehát a Covid idején is, mi voltunk az elsők, akik kijöttek egy ilyen Covid mentő termékkel, tehát hogy mind a startupoknak, mind pedig egyébként a KKV-knak is, tehát ugye a tőke sokkal erősebb, mint egy hitel, hiszen ugye egy hitelnél ugye van egy futamidő, jellemzően rövid futamidő, vagy lehet éppen hosszú, de ugye van egy törlesztési kötelezettség, akár a kamatok, akár a tőke részénél is. Ugye nálunk azért ez nem így működik, főleg ha startup finanszírozásra gondolunk, akkor ez egy nyílt konstrukció, ami azt jelenti, hogy az alapítóknak nincsen egy futamidő végén vagy közben, de nincsen visszavásárlási kötelezettségük vagy fázi opciójuk. Tehát mi türelmesen tudunk benne maradni a cégbe, türelmesen meg tudjuk várni azt az exit pontot, amikor ki tudunk szállni.
Nyilván van türelmes tulajdonos társak. Pontosan. 1%-ban. Szokták önök mondani,
igen,
mindig.
Igen, pontosan. De azért természetesen vannak korlátok, tehát hogy mint a legtöbb alap azért zárt alap, tehát van egy futamidő, ahol a végén ki kell szállni, de ezért sokkal türelmesebb finanszírozási forma, mint mondjuk egy hitel.
Kezdjük akkor most a konkrétumokkal, hogy a High Ventures új programja miben különbözik az előzőkhez képest? Tehát reagál-e arra, ami megváltozott itt? Nyilván az ökoszisztémáról nem is nagyon beszéltünk, de nyilván az is fejlődött.
Igen, pontosan. Most egyébként 17 milliárd forintos keretösszeggel fogunk elindulni. 2017 februárjában, amikor elindult a High Ventures, akkor pedig egy 50 milliárdos induló kerettel indultunk el, amiben volt 30 milliárd kínott forrás, 20 milliárd saját, a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott finanszírozást. Tehát, hogyha egyébként ezt nézzük, hogy ez az összeg azért jóval kevesebb, de ha azt nézzük, hogy hogyan áll a maga a magyar startup ökoszisztéma, akkor azt láthatjuk, hogy ez egy teljesen más helyzet van.
Most más sebességben van.
Más sebességben, illetve igen, azért történtek egy-két dolgok, amikor mi annó ugye beléptünk a piacra, akkor hát én csúnyán fogalmazva nagyon nagy szárazság volt a piacon, tehát nagyon kevés startup jutott finanszírozáshoz. Az elmúlt 9 évben azért meg rengeteg dolog történt, ugye mi is 2017-től 23-ig több mint 430 befektetést hajtottunk végre, ami egy óriási szám volt egy olyan időszak, amikor mi voltunk a legaktívabb kockázati tőke befektető társaság egész Európában, tehát hogy azért tényleg nagyon sok cég, illetve startup jutott finanszírozáshoz, és maga a startup ökoszisztéma is azért fellendült, tehát teljesen más most a piaci helyzet, és mi erre is szeretnénk reagálni. A korábbi programunknál, hogy a korai fázistól egészen a késői, a növekedési fázisig tudtuk finanszírozni a cégeket, volt három befektetési terület, illetve életszakasz, a pre-seed, a seed, illetve a növekedés, és 15 milliótól egészen, ugye 2 millió euróig tudtunk finanszírozni, biztosítani. Most ez a helyzet megváltozott, most kimondottan erre a korai fázisra lövünk, illetve célzunk. Ennek okát már ugye korábban elmondtam, hogy nyilván itt a legkockázatosabb, és itt van fontos szerepe magának az államnak is, hogy ezt a piaci geppet betöltse. És ugye nagy változás az, hogy korai fázis, illetve az összeg tekintetében is ugye ez a 300 ezer euró, amit rendelkezésre tudunk bocsájtani. Viszont vannak azonos dolgok is az előző programhoz képest, például az, hogy mi kimondottam, hogy a magyar startupokat, magyar cégeket keressük, és nagyon fontos, hogy ezt a pénzt, amit kapnak tőlünk, azt Magyarországon kell elkölteni, tehát ebben továbbra sem történt változás.
Van olyan szektor, ami különösen fókusz van önöknél, ami a versenyelőnyt élvez?
Abszolút, tehát egyébként az új alap az egy generalista szemléletet követ, ugye, ami azt jelenti, hogy nincsen olyan iparág, amit nem néznénk meg, és nem vizsgálnánk meg, tehát hogy főleg akkor, hogyha egy társbefektetői fókusszal valósul meg egy befektetés, akkor igazából mindent megnézünk, de azért természetesen vannak kimondottan olyan iparágak, amikre fókuszálunk, ilyen például a medtech, deeptech, fintech.
A lényeg, hogy tech legyen a vége.
Igen. Tehát az, amiről tényleg beszéltünk, ahol azért nagyon hosszú, hogy ez a fejlesztési időszak, és azt látjuk, hogy Magyarországon nagyon sok ilyen tehetség van, aki ezekben a szegmensekben. Ugye,
és azt is látják, hogy ezek elindultak, eljutottak valameddig, de miután azért a szárazság most is félig meddig tetten érhető a magán befektetők részéről, ezért őket kell valamilyen módon átjuttatni ezen a folyón.
Igen, pontosan, meg ugye azt is meg kell vizsgálni, hogy miben vagyunk erősek, és tényleg ez a medtech, deeptech, tehát a mély technológiákban azt lehet mondani, hogy Magyarország kimondottan erős ország, és ezeket a cégeket, ezeket a startupokat szeretnénk támogatni a jövőben is.
Tehát egészen, ha jól láttam, 2029. december 31-ig tart, ugye ez a mostani futamidő vagy program, igen, befektetési igen. Periódus egészen pontos.
Igen, pontosan, ugye ezt már korábban mondtam, hogy egy 17 milliárdos keretösszeggel fogunk elindulni, és 2026-tól egészen 2029-ig tudjuk kihelyezni ezeket a forrásokat, és maximum ugye 300 ezer eurót tudunk nyújtani egy startupnak. Ugye ez azt jelenti, hogy 4 év alatt körülbelül 120 darab befektetést szeretnénk végrehajtani, ami ugye évente körülbelül 30 darabot jelent. Na most ez a 30 darab, és fel lehet tenni a kérdés, hogy sok vagy kevés. Hogyha azt nézzük, hogy egy átlagos VC mondjuk a későbbi fázisban jellemzően 1-2-3 dílt szokott megcsinálni, akkor ez nagyon sok. Ha a korai fázist vizsgáljuk, például az inkubátorokat vagy az angyalbefektetőket, akkor azt mondhatjuk, hogy még akkor is sok, hiszen majdnem a duplája, hiszen ők jellemzően ilyen 5-15 darab között szoktak befektetni. De ha meg azt nézzük, hogy a korábbi években mennyit fektettünk be, tehát volt egy olyan év, amikor 100 darabot túli befektetés, akkor viszont nem olyan drasztikus ez a szám, de tényleg azt kell mondani, hogy szerintünk ez egy teljesen kezelhető, és ez a 120 darab céget reméljük, meg fogjuk találni.
Nagyon sok minden elhangzott már a High Ventures új tőke alapjáról. Startup világ jelenlegi helyzetével kezdtünk, vendég Dráfi György, a High Ventures Startup üzletág vezetője. Nem beszéltünk még arról, hogy mik a bírálati szempontok, hogy hogy néz ki a konstrukció, hogy miről szól a társbefektetői fókusz, mert ez is nagyon fontos. Szerintem folytassuk ezzel a napvendége műsort, néhány perc, és jövünk a részletekkel.
Hamarosan folytatódik a napvendége.